Üdvözöljük a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Hetek teli találat című podcast műsora, benne Kánai András jövőkutatóval, kommunikációs szakemberrel, jó magam meg Kulifai Máté vagyok, a Heteknek a lapszerkesztője. Mindig olyan témákat dolgozunk föl, ami valamiért mondjuk a mainstream sajtóban nem annyira terjedt el, vagy nem annyira van feldolgozva, mi mégis ezt fontosnak érezzük. Hogyha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a Hetek YouTube csatornájára, és kommentben el tudjátok mondani majd a véleményeteket is. A mostani témánk az ukrajnai háborúhoz kapcsolódik, ugye kismillió podcast adás, meg elemzés, meg értekezés születik az ukrajnai háború témájából, mindenki megmondja a tutit, aztán annak az ellenkezője történik, vagy pont beletrafál, ez kicsit nehéz megítélni, viszont vannak olyan összefüggések, amelyek érdekesek, főleg így azért, hogy bő egy év eltelt a háború kirobbanása óta, ami akkor is érint minden egyes embert, hogyha nem közvetlenül a háborút tekinti, hanem mondjuk az egész már nem érdekli, vagy belefáradt, vagy belefásult, mert megváltozik az egész világ itt a háború nyomán, és messze többről van szó, mint hogy most egyik ukrán megye orosz kézen van-e, vagy egyik ukrán város visszakerül-e ukrán vezetés alá. Ami az aprópóját adja a beszélgetésünknek most, az egy ilyen, hogy mondjam, a Twitteren szokott ilyen threadként, tehát egy ilyen poszt folyamként megjelenni. És ez az illető, Tomás Fázi, most azt állítja, a fő kijelentése az, hogy az a nyugati számítás vagy szándék, hogy Oroszországot teljesen izolálják, és kvázi ilyen karanténba zárják a világ politikában, világ diplomáciában, párja létre ítéljék, ez kudarcot vallott. Tehát ez a fő állítás. És itt felsorol összesen talán 22 olyan pontot, amivel ezt alátámasztja. Ebből egy olyan 5-6-ot elmondok, és akkor tudunk róla beszélgetni. Tehát a lényeg az, hogy a nyugatnak az volt a szándéka, hogy globalizálja a konfliktust, ami azt jelenti, hogy fegyverszállítások és szankciók bevezetése, ha a világ országainak nagy része ezt megteszi, akkor lényegében megfojtják Oroszországot ebben a hadi cselekményben. Ez olyan szempontból kudarcot vallott, hogy Európán és a nyugati érdekszférán túl nem volt olyan terület, ami talán egy dél-amerikai országot látok most itt a térképen, amely fegyvereket szállítana és szankciókat vezetett volna be Oroszországon belül. Ráadásul azok az országok vezették ezeket be, állítja az illető, amelyek igazából amerikai befolyási övezetnek számítanak, például katonailag is, például jelenleg is, mint egy 70 ezer amerikai katona állomásodik Európában, ami azért nyilván ezt árnyalja, ezt a képet, hogy vajon mennyire egymástól függetlenül a nemzetek ítélik el Oroszországot. Ráadásul az izoláció, mintha egy ilyen kontraproduktív vált volna, legalábbis ez a törekvés, hiszen Oroszország inkább megerősítette a kapcsolatait a korábbi évekhez képest azokkal a nem nyugati országokkal, amelyekkel eddig olyan tessék-lássék viszonyban volt. Itt kiemeli a szerző Kínát, Indiát, vagy akár a fejlődő országok jelentős részét, ahol, most itt egybefolyó szövegként említem ezeket a pontokat, ahol megerősödött az az attitűd, különösen a fejlődő országokban, amely kritikus a nyugati dominanciával szemben, már nem annyira érzik magukénak az amerikai értékeket, vagy segítséget, hanem inkább szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Amerika határozza, vagy a nyugat határozza meg például az ukrajnai háborúnak a morális dimenzióját, hogy a jó és gonosz harcát, meg a nemzetközi rendet, meg jogot, meg az állami szuverenitást, főleg úgy, hogy a nyugat, főleg az Egyesült Államok az elmúlt időszakban, egyik elmúlt évtizedekben szinte az összes létező olyan dolgot megsértette, amivel most, vagy olyan vádpontban ők is bűnösök, amivel most egyébként Oroszországot vádolják, akár jogosan is, így ezt ilyen, hogy mondjam, kettős mércének érzik a fejlődő országokban, ezért törni látszik a népszerűség az Egyesült Államokban, és felváltja fokozatosan egyébként Oroszországnak meg Kínának a népszerűsége, ami meg egyre inkább emelkedik ezekben az országokban, és itt különösen kiemeli egyébként Kínát azzal kapcsolatban, hogy ahhoz nem csoda, hogy Kína ebben a konfliktusban a korábbi semleges álláspontról egyre inkább egy orosz párti álláspontot valósít meg, az ukrajnai háborút egyfajta világrendvédő akciónak látva, vagy annak a halmazában. Nincs a más, hogy hiszen Amerika közvetlenül utalgat is rá, meg lépéseket is tesz, hogy megakadályozzák Kína gazdasági fejlődését, szétszabdalják akár területileg is az országot, látjuk a hongkongi, tájvani kérdéseket, most ez nyilván kínai szemszögből tekinthető beavatkozásnak, illetve meg akarják dönteni a Xi Jinping vezette kormányt, ezért szinte természetes, hogy Kína pedig ebben a diplomáciai, stratégiai konfliktusban melyik oldalt válassza. Na most ennyit erről a cikkről, a linket ott megtaláljátok a leírásban, és akkor végig lehet olvasni mind a 22 pontot, de inkább beszélgessünk erről.
Amit nagyon lehet látni, hogy mindenki helyezkedik. És olyan világ lesz, ami a helyezkedés után meghatározza azt, hogy egy teljesen más irányba folynak majd a dolgok, még ha ez a nyugat teljes győzelmével zárul, mert nem tudjuk mi a teljes győzelem, vagy Oroszország teljes győzelmével zárul, nem tudjuk mi a teljes orosz győzelem, akkor is...
Illúziók, nem?
Igen. Itt
a teljes győzelem most, olyan ilyen szempontból nem létezik, nem. Inkább csak ilyen erővonal...
Nem, ráadásul, hogyha most a katonai trendeket nézzük, akkor megálltak. Tehát, hogy vannak hadműveletek, de azt pont néztem tegnap az interaktív térképet, igazából ott Bakmut környékén mennek a harcok, és nincs olyan nagy elmozdulás, tehát nincsen ilyen stratégiai dolog benne. De ebben a sok országos keveredésben, mert most tényleg az van, hogy az állóvízbe ez egész bedobott egy nagy-nagy követ. És ez a hullám elér most mindenkihez. Ugye Amerika azt szeretné, hogy a dolgokat most így picit ilyen dűlőre jutni a kínaiakkal. Itt van egy nagyon erős nyilván politikai küzdelem, ami úgymond az értékek mentén megy, a másik az pedig gazdasági, ez itt számunkra az érdekes, mert hogy katonai konfliktus nem néz ki nekünk Kínával kapcsolatban, de gazdasági kinéz. A fejlődő országok pedig végre egyszer rúghatnak Európába is, meg Amerikába is. Tehát azért nagyon sok sérelem van ott, kezdve az országoknak, akár dél-amerikai országoknak a történetével, Afrikának a történetével, amit ugye felosztottak az összes európai nagyhatalom között valamikor, az a mérhetetlen szenvedés, amit a kolonializmus okozott. Az oroszok persze kicsit ilyen félszívvel, de nagy hanggal mondják azt, hogy hát ilyen, ők antikolonista hatalom, igen, csak ők a saját területükön kolonizáltak mindenki más, gondolunk a finnugor nyelvrokonainkra, hogy ők se szamojéd országban élnek meg ilyen helyeken, vagy a másrészt pedig a Szibériában élő népekre. Tehát, hogy most mindenki azt látja, hogy itt valamiféle ilyen helyezkedés indul be. Akik eddig nem azt a gázt Európának, azok most tök jó ilyen díleket tudnak kicsikarni az egészből, jó üzletet tudnak kötni, a befolyásokat tudják növelni. Az olyan országok, mint az Azerbajdzsán, ahol azért ennyi beennyezett sokszor az Európai Unió, és most is ugye ilyen kvázi háborúban áll, az most jó fiú tud lenni, mert gázt meg energiát fog szállítani. Szóval az egész ilyen nagy-nagy kavarcs. Az látszik szerintem, hogy nem lesz ugyanúgy, mint tavaly előtt. Tehát, hogy ha nincs is teljes győzelem, de valami elmozdulás lesz az egészből. Tehát valaki megerősödik, valaki meggyengül ebben az egészben. De hogy az amerikai-kínai szembenállás azt mondta, érinteni fog minket, és ennek az előszele már az, hogy most a nyugati világban igazából egy ilyen állásfoglalást vártak. Ugye az ENSZ-be megjött az a döntés, tehát meghozták azt a döntést, ami semmire se kötelezte az oroszokat, hogy elítélik ezt az egész dolgot, és tényleg a legtöbb ország az igennel szavazott, de ezen túl nincs semmi. Tehát igazából nincs semmi, ami a nyugat mellett állna, és ugye azt is elmondtuk már máskor a műsorban, vagy ha nem, akkor most ismétlés a tudás anyja, hogy az Európai Unió két ilyen ígéretpillérre épül, a jólét és a béke. És a békét azt kivették alóla, és a jólét is azért erősen megtépázódott az utóbbi időben, és az európai elit pedig ebben nagyon beleállt. Tehát mind a kettőt vissza akarja hozni.
De hogy létezik az, hogy vissza akarják hozni mind a békét, mind a jólétet, és ennek ellenére a markánsan szerintem nem európai, hanem amerikai érdeket megvalósítva vezetik be a szankciót, vagy fegyverszállításokkal nyújtják el ezt az ukrajnai háborút. Mert ha belegondolunk, a békét az veszélyezteti, hogy nincs törekvés a fegyvernyugvásra, fegyverszünetre, deeszkalációra, a jólétet meg az veszélyezteti, hogy ennek a gazdasági káosz közepette nem Europa first politika van, hanem egyfajta ilyen, mintha egy ilyen tudatlan sakbábuként belehelyezkedett volna az Európai Unió abba a morális koordinátorrendszerbe, hogy itt a jó az ukrán és az ukrajna támogató nyugat, és rossz Oroszország, és nincsen semmiféle pragmatizmus, semmiféle átkalibrálás, semmiféle hogy önálló gondolat akár ebbe a megváltozó világrendbe, hanem egyértelmű oldalválasztás van, mint hogyha még mindig az Egyesült Államok töretlen hegemóniája és dominanciája egyfajta, nem tudom, mint a 70-es, 80-as években kb. Úgy viselkedik az Európai Unió, mint hogyha ez így történne.
De hát ez egy egyszerű döntésből adódott. Az, hogy az Európai Uniót egy olyan nemzet vezette, vagy vezeti, vagy a legerősebb tagja, Németország, ami azt mondta, hogy ő többet nem akar háborúba menni, sőt, ha lehet, hagyják békén, neki elég volt az első két világháború, inkább nem egy homogén országot csinál, amit akart csinálni, hanem sokkal inkább befogadóbb lesz. Megjegyzem, minden ország Európában valamilyen módon kénytelen majd a munkaerőpiac miatt nyilván az migrációval kezdeni valamit. De hogy Németország nem akar háborúzni, és ezért nem építettünk európai hadsereget, nincs európai hadsereg. Ennek most teljesen megisszuk a levét. Tehát, hogy Európa egy gyenge szereplő ezen a saktáblán, egy távoli második sorban.
De csak hadseregépítéssel lehet labdába rúgni?
Most igen. Most mit sem ér az, hogy mekkora a spanyol meg a francia GDP együttvéve, mit sem számít az, hogy Németország
hogyha nem mekkora... akarunk háborúzni, és nem akarunk fegyvert szállítani, mert mondjuk a békét úgy ösztönözzük, vagy segítjük elő, hogy a pragmatikus párbeszédet megőrizzük Oroszországgal, Kínával, stb., akkor nem elég a gazdaság is, úgy muszáj, hogy nekünk is a hadsereg ott legyen a saktáblán, mert akkor vesznek komolyan, vagy mi? Nem, nincs az az illúzió, ez csak teljesen hipotézis, és lehet, hogy kiröhög itt bennem engem mindenki, hogy nincs az a hipotézis, hogy el lettünk hitetve, hogy csak és kizárólag akkor vagyunk biztonságban, hogyha amerikai csapatok vannak itt, és a NATO egyre jobban terjeszkedik keletre, mert csak is kizárólag ez okozza a békét, mert ha ez lett volna, akkor nem robbant volna ki a mostani háború sem bizonyos szempontból, hogyha ez garantálta volna a békét. Valamiért béke volt a hidegháborút követően a világban, anélkül, hogy a NATO kifejezetten terjeszkedni nem kezdett volna. Sőt, volt olyan opció, hogy Oroszország is belép a NATO-ba. Ez meg diplomáciai kérdés, nem pedig pusztán hadsereg kérdés. Ahogyan a nukleáris robbanófejek, meg fegyverarzenál pici, nem tudom, korlátozása, meg visszaépítése is egyfajta párbeszédkészségnek volt az eredménye, azaz, hogy a fegyverkezést azt inkább építsük le. Tehát miért muszáj militarizálódni izomból, mint hogyha az jelenteni a békét?
Mert ebben a háborúban szerintem világosan látszik, hogy, és látszik mondjuk, hogy kicsit arra megyünk Kínába, Kína környékén, ami történik, a kínai mesterséges szigetekkel, amiket létrehoztak, történik. Tehát ők is azt mondják, hogy persze, fejlődnek, és ők gyártják a világ nagy részét, vagy ott készül a világ tárgyainak nagy része, de azért jónak látják azt, hogy támaszpontokat hoznak létre a vitatott hovatartozású tengerek bizonyos részein. Tehát, hogy még ők is azt mondják, hogy ízket. Tehát, hogy a történelemben nem ismerünk olyan nagyhatalmat, ami fegyverek nélkül terjeszkedett, vagy megúvta magát. A NATO meg a hidegháborúban egész jó, amit csinált, hiszen erre tentette azt, hogy a szovjet hadsereg az a sok-sok-sok-sok tankkal, meg ami velünk együtt, meg a csatolt részeivel meginduljon nyugatra. Tehát, hogy ez megvolt az elrettentés, nyilván mind a két részről. Európának nincsen elrettentése. Tehát, hogyha valamit akar csinálni, itt a szomszédunkban, amikor 99-ben a szerbeket Móresre akarta tanítani a NATO, hogy hagyja abba azt, amit csinál, akkor amerikai gépeknek kellett idejönni, nem európaiaknak, és ez így tovább. És eltelt ennyi év, de ebből nem tudtuk is most, mivel ez a sok béke szerető, békében élő ember, hát egy nagyon-nagyon megriad, de szerintem mindenki, aki aznap február 24-én meghallotta a híreket, mindenki benne volt, hogy na hát most az oroszok megsállnak, és ez a rettenet hozta valamilyen módon elő azt, hogy ugyanakkor belehajszolták magukat egy nagyon erősen háborús pszichózisba, úgy, hogy nyilván az emberek soha nem mennek harcolni, vagy nincsenek ott a frontvonalon, de most az látszik jónak, ebből a logikából kiindulva, hogy fegyverkezni kell. Ugye ennek van gazdasági része is. A fegyverkezés azt jelenti, hogy megrendelések lesznek, katonai állami megrendelések, tehát lehet pörgetni a gazdaság egy bizonyos részét. Persze megjegyezzük, hogy milyen jó lenne a pénzt chipgyártásra, robotikára költenék, megújuló energiaforrásokra, az emberi életet könnyebb és kényelmesebbé tevő dolgokra, mert ezek amik most vannak, ugye nem arra felé fognak menni. De az alapprobléma, én úgy látom azt, hogy Európának nincs hadsereg, és most se azt mondta, hogy legyen hadserege. Hiszen ha csak azt nézzük, hogy Lengyelország kitől vesz, Dél-Koreától vesz harckocsikat, USA-tól vesz vadászrepülőgépeket, rakéta lövegeket, lőszereket, tehát hogy igazából most se az történik, hogy jó, akkor ennek a farvizén egy európai hadipar valamilyen módon feláll. Pedig meg tudnánk csinálni, hiszen a Boeing mellett ott az Airbus, ami nagyon-nagyon ügyes versenyző az egész világban, de katonailag Európa valahogy nem akarja ezt hozni. Egy-két országot kivéve, ugye lengyeleket meg baltiakat, akik így létükben érzik fenyegetetnek a történelmi miatt ezt az egész helyzetet.
De akkor ez azt is előrevetítheti, és most itt nagyon hipotézis fogalmazok meg, hogy egy katonai konfliktus esetén ilyen Ukrajna 2.0-vá válik az egész európai kontinens, mert hogy kívülről származó fegyverekkel, európai katonákkal és humán erőforrással kell majd megvédeni magukat.
Hát van itt egy ki nem mondott dolog, és az elefánt a házban. Tehát az egész, ahogy szokás mondani, az egész fegyverkezés mögött mi van? Oroszország. Tehát hogy az a kérdés, hogy most azt gondoljuk-e, hogy Oroszországot nem lehet megállítani, csak úgy, hogy mindenki nyakig felfegyverkezik. Szerintem ez egy hétig igaz volt, de hát azóta nem. Tehát, hogy azért beívhatnak még 100 000 ember, meg 200 000 ember, de hát itt ilyen alapvető strukturális problémák vannak az orosz hadseregben. Tehát, hogy még eljuthatnak valameddig, de hát Ukrajnát egy sokkal kisebb országgal nem bírták, hát itt sokkal több. Tehát, hogy olyan nagy hadereje van a NATO-nak, amit itt azonnal be tud vetni, minden ilyen dolgot meg. Tehát, hogy most már senki nem gondolná azt komolyan, hogy az oroszok bármilyen ilyen kalandra vetemednének. És sokan azt mondják, ugye a szankciókat még teljesen független emberek, tehát most tegyük arrébb a kormányt, meg ezeket a kommunikációs dolgokat, nek nyilván belföldre is szólnak. Múltkor egy belga közgazdásznak néztem meg a podcastjét, aki nagyon-nagyon korrektül mindig minden közgazdaság dolgokat mondott, és végigvette azt, hogy a szankciók két táblázatot csinált, Nyugat és Oroszország, kinek fáj jobban, Nyugatnak most jobban fáj, tehát az teljesen egyértelmű. De ha hosszú távon megmaradnak ezek a szankciók, azok Oroszországot azért alaposan nem, hogy meg fogják tépázni, hát nagyon szét fogják törni. Az a kérdés, hogy akarjuk-e ezt tovább, ki bírja ezt az egészet tovább. Itt fog véget érni valahol az egész konfliktus, hogy kinek a hátországa nagyobb ebben. De...
Jó, csak nincs egy ilyen sebzett kutya szempontjából kockázata ennek. Tehát, hogyha konkrétan túlélés lesz a cél, és egzisztenciális megmaradás, akkor az villámgyorsan eszkalálja az eseményeket. Ha nincs mit enni, nincs mivel fűteni, és a többi egy idő után azért...
Dehogy nem, meg itt az a kérdés...
Orosz szempontból,
igen, hogy az elit hogyan látja ezt az egész túlélés helyzetet. Tehát, hogy mi mindig úgy szeretünk gondolkodni, és ez igaz is, hogy az ember racionális lény, de valójában emocionális lények vagyunk, és vannak olyan döntések, különösen éles helyzetben, amikor úgynevezett az első ötlet tűnik a legjobbnak. És azok sokszor nem a legjobbak, hanem hogy szokás mondani, számolni kéne 10-ig, és akkor kimondani dolgokat. De az egész helyzetben ez így benne van, de úgy látom, hogy az európai meg az amerikai akár külső vagy belső szakértők optimizmusát azt táplálja, amit eddig az orosz hadsereg úgymond művelt vagy elért Ukrajnában. És azt mondják, hogy ha ezt extrapoláljuk, akkor az azt jelenti, hogy hát 3 év múlva, meg 5 év múlva se lesz abban az állapotban, hogy itt komolyabb hadműveletet végrehajtson Ukrajnán kívül. Tehát, hogy
de akkor,
azt látják.
Akkor visszakanyarodok a kettővel előtti kérdésed, akkor meg miért feltétlenül szükséges Európa fegyverkezésre.
Na, ez a jó kérdés.
Tehát, ha minket nem fenyeget Kína közvetlenül, mert nem vagyunk feltétlenül kínai érdekszféra, tehát, hogyha valaha háborúzni fog Kína, akkor az Egyesült Államokkal fog háborúzni. Oroszország hiába mondogatjuk, de nem képes háborúzni velünk, akkor nagyon értelmét nem látom ennek a megmagyarázhatatlan igénynek, hogy most az amerikai dominancia az most az utolsó utáni pillanatig is erősödjön a régióban.
De hát ez ezért van a katonaság miatt. A többi is nyilván fontos, de most egy elég éles helyzet van ebből a szempontból. Érdekes olvasni az amerikai, amikor valaki megnézi az amerikai közvéleményt, akár fiatalokat, úgy tekintenek Európára, különösen mondjuk skandináv országokra, Nyugat-Európára, Németországra, mint hogy nekik az ígéret földje. Tehát, hogy olyan országokat látnak, ahol erős szociális háló van, ahol kényelmes az élet.
De nem tört már meg?
Nem.
Mert én most Közép-Európában, de szerintem Európa több társadalmában is, például szerintem a Kína és Oroszország megítélése inkább javult, bizonyos társadalmi körökben, pont a kormányok elleni fel társadalmi elégedetlenséggel, vagy a gazdasági válságok miatt, elégedetlenség miatt az embereknek már elvesztették az illúziójukat, vagy a szeretetüket az Egyesült Államok iránt, vagy a nyugati világkép iránt, mert egyszerűen nem találkozik sehol az ő elképzelésükkel.
Ha felméréseket nézzük, mindig sokkal könnyebb szeretni egy rokonszenvesebb, kisebb, törékenyebb országot. Ugye az utóbbi években, utóbbi egy-két évben Covid ezen még rontott, mikor megnézték azt, hogy Kínáról mi a véleménye az ázsiai szomszédoknak, hát az romlik, folyamatosan romlik, nagyon rossz. Tehát, hogy Kína nagyon rossz helyzetben van valójában. És gondolom azt, hogyha az USA-t megnéznénk, ott ez egy régi dolog, tehát, hogy tekintenek rá az arab világban, hogy tekintenek rá az afrikai világban. Tehát, hogy nagyon, úgymond sok rossz fát tettek a tűzre, de az amerikai soft power, az amerikai kulturális, intellektuális befolyás, az iszonyatosan nagy. Tehát azt nem látom, hogy az bármilyen módon ellensúlyoz lehetne.
Ugye, igen, a bizalom az biztos, hogy...
Orosz részről nézzük, úgy kezdődött a, mondjuk, hogy a háborúnak a kommunikációs része, jól emlékszünk azokban a napokban, hogy Európa egész egyszerűen betiltotta a Russian Today-t, mondván, hogy orosz propaganda. Ez igaz, de ugye föltetik a másik részre a kérdést, hogy a, nem tudom, Washington Post, meg a New York Times mennyire nem kormány, vagy egy bizonyos párt értékeinek a propaganda eszköze, még ha jól is csinálja. Tehát, hogy rögtön megtörtént ez. Tehát, hogy nincsenek szimmetriába itt a küzdőfelek, de azt hiszem, hogy az USA-nak a megítélése sem javult ezekben a napokban, tehát nem hiszem, hogy ez történt.
Főleg a nyugati világon túli világ, ami a világ nagy részét kiteszi, gondolok itt Dél-Amerika, Afrika, Ázsia nagy része, egyszerűen nem látszik az, hogy egy ennyire kiéledett szituációban egyértelműen az amerikai álláspontot osztja.
Szerintem itt ugye vannak nagy, van mondjuk két szuperhatalom, vannak középhatalmak, és vannak kis országok, meg vannak régiók. És onnantól kezdve a középhatalmak, ők még elköteleződhetnek. Tehát, hogy Irán azt mondhatja, hogy Oroszország mellett áll. De az ennél kisebb országok, és Törökország erre a kiváló példa, hiszen az egy nagy középhatalomnak számít ebből a szempontból, lavíroznak, és senki nem mondja azt az egyértelmű elköteleződést, de hogyha azzal a szemmel nézzük, amit ennek a Twitter hosszú folyamnak a bejegyzése írt, és egymás után rakjuk, akkor tényleg az tűnik ki, hogy igazából mi a nyugat, plusz ugye a nyugatra sorolt ázsiai országok, tehát Japán, Dél-Korea és lent Ausztrália van egyértelműen a konfliktusban Oroszország ellen. A többiek azért nem mondanak ilyet, hanem kivárnak, lavíroznak, hogy mi lesz a vége. Ez a bizonytalanság van benne az egész levegőben, de azt ne feledd el, amikor ezt nézzük, ezt a táblázatot, hogy a nyugaton pedig azt mondják erre, hogy igen, ez lehet, hogy így van, de ha egymás mellett tesszük a katonai erőt és a GDP-t, akkor egyértelmű, hogy a világ nagy része, ahol a gazdaságok termelik a legtöbb pénzt, azok bizony az oroszok ellen vannak, és ezért is optimisták hosszú távon.
Meglátjuk, reméljük, hogy a minél hamarabb véget ér ez a háború, viszont valószínűleg a következményei velünk maradnak. Hogy köszönjük azt is, hogy velünk maradtatok ebben a beszélgetésben. Ha van bármi véleményetek, akkor azt várjuk a komment szekcióban. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérjük, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, és hogyha szeretnétek támogatni a további podcastjeink, beszélgetéseink elkészültét, ezt is meg tudjátok tenni. A videó alatti sávban látható köszönetgomb megnyomásával, tetszőleges összeggel, illetve nyilván a leírásban megtaláljátok a hetek támogatói lehetőségét is. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. További szép napot!